egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A március 6-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a február 27-ére és a március 6-ára dátumozott szám 46 oldalán lévő 33 cikkből válogatunk. A 18. oldalon írja Rajsz András, hogy a középkori sinatok igyekeztek rendezni a férfiak és a nők közötti zavaros viszonyokat. Tiltották a titkos házasságot, előírták a készülő házasság templomi kihirdetését és annak megvizsgálását, hogy nincs-e akadálya az egybekelésnek. A fő akadályt az jelentette, ha valaki korábban már elkötelezte magát egy akár titkos, akár nyilvános házasságban, ezért Luther a templomépület előtt adta össze a párokat, mert ez biztosította a házasság nyilvánosságát. A 22. oldalon írja Baranyai Csaba, hogy nem az a magányos, akit magára hagytak mások, hanem az, aki magára hagyja a másikat. Nem az a magányos, akire soha senki sem nyit ajtót, hanem az, aki sohasem látogatja meg a másikat. Nem az a magányos, akinek elengedték a kezét, hanem aki elengedte a másik kezét. Semmiképpen se engedjük el a másik kezét, nem szabad lemondanunk a másik emberről és egymásról. A 23. oldalon olvassuk, hogy Nógrád megye lakossága templomát szerető, hűséges, hatalmas áldozatot vállaló, lelkészét tisztelő nép, mondja Szabó András, a Nógrádi Egyházmegye esperese, a Vanyarci Egyházközség lelkésze. Ezen a vidéken élt Mikszáth Kálmán, Madács Imre, Túrmezei Erzsébet, Bencúr Gyula, Veres Pálné. A 26. oldalon írja Kőszegi Miklós, hogy ha a Szentírásban könyvről könyvre haladunk, akkor először Mózesről olvashatjuk, hogy böjtölt. Milyen okból böjtölt az Ószövetség népe? Bűnbánatból, harcba indulás előtt, és ha gyászoltak. A hamu a mulandóság jelképe volt, a zsákruha kecskeszőrből készült, ami szinte vízhatlan volt, de ruhának nem volt alkalmas, mert kényelmetlen volt, és rossz volt hordani. A 28. oldalon SKD aláírással olvassuk, hogy kezembe került egy könyv. A háborús idők imakönyve Pázmány Péter nyomán, a harctéren küzdő és az itthon maradott hívek használatára. Budapest, Szent István Társulat kiadása, 1915, ára 1 korona. Az evangélikus nagyapámé volt ez az imakönyv. Az első világháborúban kísérte el őt a frontra, útra valóul kapta. Számított-e, hogy az evangélikus katona katolikus imakönyvből imádkozott? Nem. Segített neki a túlélésbe. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilap március 6-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 53 cikket találunk. Az első oldalon írja Juhász Ferenc, hogy sokaknak ismerős az a mondat, hogy tartsák el az hívek az egyházat. Azt viszont már jóval kevesebben tudják, hogy pontosan ez történik. Az egyházat, és ez alatt a plébánia épületét, a plébánost, a káplánt, ha van a templomot, a sekrestyést, a világítást, a vizet, a csatornázást, a kántort, és mindent, amire azt mondjuk, hogy egyház, mindent a hívek tartanak el. Abból a pénzből, amit a persejbe dobnak, vagy valamilyen egyházi szolgáltatásért fizetnek, és önkéntes fenntartói járulékot adnak. Mindenki tudja és tudhatja, hogy amit az egyháznak ad, abból él az egyház. A templom és a plébánia működése, valamint a munkatársak nem túl magas fizetése a hívek pénzéből történik. A második oldalon olvassuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa felkéri és megbízza a katolikus karitást, hogy különös figyelemmel és gonddal a magyar állami szervekkel és más segélyszervezetekkel együttműködve legyenek az Ukrajnából Magyarországról érkező menekültek segítségére, és vegyenek részt az ellátásukban. A harmadik oldalon olvassuk: imádkozzunk egy megfogant életért, cím alatt, hogy mindössze napi egy tized rózsafűzér és egy rövid imádság elmondása 9 hónapon keresztül. Néhány perc a napi 1440-ből. A lelki adoptálás során egy megfogant életet kísérhetünk az imádságainkkal, akit az abortusz veszélye fenyeget. A lelki adoptálás imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz által halállal fenyegetett gyermek védelmében. A 8. oldalon írja Rózsáni Kubányi Andrea imádságos könyv vakoknak cím alatt, hogy az Együttlátók Alapítvány 2021-ben pályázati felhívást tett közzé kedvenc imádságok beküldésére. Ezzel arra vállalkozott, hogy egy kiadványt készítsen Legkedvesebb imáink címmel, melyet Braille írásban és síkírásban is megjelentett. A vakok és az alig látók számára pontírásban, A4-es méretben, teljes írással, kétoldalas, sűrűsoros formátumban, két kötetben. Gyengénlátó és látóolvasók számára 16-os betűmérettel készült, így az idősebbek is kényelmesen olvashatják. Az imakönyvbe 88 imádság került, melyek között nem csak római katolikus, hanem görögkatolikus, evangélikus és református hívő által beküldött imádság is megjelent. A kiadványokkal és a könyvbemutatóval kapcsolatban érdeklődők az info@együttlatok.hu e-mail címre küldhetik a kérdéseiket. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük a március 6-ára dátumozott szám 30 oldalán, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 27 cikket találunk. A 7. oldalon olvassuk Zán Fábián Sándornak, a Kárpát-taljai Református Egyház püspökének február 25-én kelt körlevelét. Ebből egy kis részlet. Az Ukrajnában kialakult helyzet miatt mindenki különleges lelki és fizikai állapotba került. Nem látok a jövőbe, hogy mi lesz holnap vagy holnap után. Abban reménykedem, hogy hamarosan vége lesz a fegyveres cselekményeknek. Mindenkit kérek, hogy maradjon a helyén. Figyeljünk egymásra, legyünk segítőkészek és türelmesek. A 8. oldalon írja Weberné Zsikai Mária, hogy 2012-ben Ukrajna és az Európai Unió tárgyalásokat kezdett a társult tagságról és az Euróatlanti közösséggel való kapcsolatról, ami az Európa párti ukrán lakosság körében népszerű volt, az orosz kisebbség azonban ellenezte. A tárgyalásokat a Kreml sem nézte jó szemmel, az orosz vezetés bizalmatlan lett. 2013 nyarán Oroszország új szabályozások bevezetésével érezhető hatást gyakorolt az ukrán gazdaságra. Az akkori ukrán elnök felfüggesztette az EU-s tárgyalásokat. Ennek hatására tüntetések kezdődtek a Majdan téren, Kijev belvárosában. Elszabadultak az indulatok, melyek elől az ukrán elnök Oroszországba menekült. Oroszország pucsként értékelte a Majdan téri eseményeket, Ukrajna keleti területein pedig felgyorsult az orosz ellenállási mozgalom szerveződése. 2014. februárjának végén az orosz különleges erők alakulatai akcióba léptek a Krím-félszigeten és elfoglalták azt. A Kelet-Ukrajnában lévő Donyecki és Luhanszki területek 2014 tavaszán kikiáltották az önálló népköztársaságukat. 2015-ben a Minszki egyezmény megkötésével a két ország viszonyát még egyfajta béke folyamat jellemezte. 2021 őszén azonban ez Joe Biden amerikai elnök euróatlanti integrációról szóló nyilatkozatainak hatására megszakadt. A feszülté váló helyzetben idén februárban ismét felerősödtek a harcok a szakadár területeken, 2022. február 24-én csütörtök hajnalban Oroszország hadüzenet nélkül megtámadta Ukrajnát. A 11. oldalon olvassuk egy kárpátaljai édesapja beszámolóját. Maradunk, amíg nem látunk füstöt a hágón. Itt a hazánk, itt születtünk, nem mehetünk el. Mi azért nem költöztünk el soha Kárpátaljáról, mert ez az otthonunk. Itt kell maradnunk. Nem mehet el minden magyar. Úgy éreztem, nekem nem szabad mennem, van itt még feladat, nagyon sok. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket. Most a március 6-ára dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 33 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti levele a Böjtről, a választásról, a népszavazásról és a háborúról cím alatt egy részletet olvasunk a levélből. Fontos, hogy továbbra is óvjuk és erősítsük az Isten rendelése szerinti házasság és család értékeit. Nyelvünk és népünk egész kulturális öröksége épp úgy, mint a többi nemzeté, a teremtett világ értékei közé tartozik, és kedves az Isten előtt. Különös gondot fordítsunk a gyermekek és a fiatalok keresztény szellemi oktatására és nevelésére. A jövőért érzett felelősséggel vegyünk részt április 3-án az országgyűlési választáson, valamint az ezzel egy időben tartandó népszavazáson. A 4. oldalon az Eucharisztia ünneplése cím alatt írja Stankó Attila, hogy a Te Deum Laudamus kezdetű himnusz 3. versében a szerző feltárja előttünk a Dávid királynak adott ígéret történelmi távlatait. Isten hűséges az ígéretéhez, melyet bizonyított a proféták tanításában és beteljesített Jézus Krisztusban. A népek apostola a szent iratok tanúságára helyezi a hangsúlyt. Pál, Jézus Krisztus szolgája, meghívott apostol, akit Isten kiválasztott az evangéliuma számára, amelyet Isten előtt megígért a szent iratokban a profétái által fiáról, aki testileg Dávid nemzetségéből született, de akit a szentség lelke szerint a feltámadása által az Isten hatalmas fiául rendelt. A 11. oldalon írja Orbán Csaba premontrei atya, hogy Árpádházi Boldog Gertrud, aki 1227 és 1297 között élt, Árpádházi Szent Erzsébetnek volt a leánya. A kolostora apátnője lett már 30 évesen, így az elsők között vezette be az Úrnap ünnepét 1270-ben, ezzel is bizonyságot téve a premontrei rend eucharisztikus lelkülete mellett. A premontrei rend lelkiségének alappillére az oltári szentség valóságos jelenlétében való hit. Kedves hallgatóink! A március 6-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Bestnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemle készítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.